A 2017. március 12-i prédikáció.
Gyertek, hallgassátok meg az evangéliumot, János evangélium a harmadik fejezetéből, Jézus és Nikodémus találkozásának a történetéből. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt, bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön, hogy hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhetik meg mindez. Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod? Bizony, bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk. És amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen, ő benne. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Testvérek, hogyha egy címet adnék ennek az igehirdetésnek, amit most megosztok veletek, akkor azt mondanám, hogy Isten születésre hív. És persze ezek azok a szavak, meg van egy gondolat sor, ami elindul ilyenkor a fejünkben, hogy születés, újjászületés, számtalanszor hallott történeteket hallottunk most is a Szentírásból. Testvéreknek megvan az a szerencséje, hogy úgy tűnik, évtizedek óta olvashatják a Bibliát, és nem először találkoznak ezekkel az igékkel, Ábrahám történetével, vagy akár Jézus és Nikodémus találkozásának a történetével. És hogy ez ad nekünk egy lehetőséget arra, hogy újra és újra rátekintsünk ezekre a történetekre, és arra, hogy ahogy most vagyunk, ahogy most halljuk ezt a történetet, nem elfelejtve mindazt, amit már megtapasztaltunk mindezzel kapcsolatban, most újra felelevenítsük magunkban mindazt, amit nekünk ez jelent, hogy Isten születésre hív. Három dologról szeretnék beszélni, hogy Isten hív, hogy lélek szerint, és hogy szeretetből. Ábrahám történetében azt látjuk, hogy Isten megszólítja Ábrahámot, hogy induljon el, menjen ki a földjéből, hagyja ott a családját, a rokonait, és csak néhány emberrel, a szűk családdal induljon el, oda, arra az útra, arra a helyre, amit majd Isten mutat. És hát ugye tudjuk, minden hittanos tudja, hogy nem tudja Ábrahám, hogy hova megy, hanem hogy nincs a GPS-be betöltve, hogy Tári, vagy Hárán, Kánoán, illetve így, hanem majd Isten szakaszról szakaszra fogja mutatni az utat. És Ábrahám elindul. Ezek a látható tények. De mi történik belül? Mi az, ami miatt Ábrahám azt mondja, vagy bárki, akit Isten hív, azt mondja, hogy hát én akkor megyek. Ugye, mert hogy teljesen ellentétben van minden logikával. Van ott Ábrahámnak egy jó helye, már az apja is nagyjából ott élt, ismeri a környéket, megvannak a megfelelő legelők, a kapcsolatok, az útvonalak, már jó bejáratta az egészet, meg egyébként Istennel is jóban van, akkor minek kéne változtatni? És akkor valami mégis megmozdul Ábrahámban, és ez a nagyon finom belső elmozdulás az a rejtekben, a titokban, ahol az Isten munkálkodik, a háttérben. És elindít egy vonzódást Ábrahám szívében, hogy erre a hívásra Ábrahámban valami megmozdul, miközben jó az élete. Igazából nem hiányzik belőle semmi, se az anyagiak, se Isten, se a rokoni kapcsolatok, tök jó. És mégis valami belső vonzódás benne elindul, ami miatt ezt az egészet, amire azt mondhatjuk, hogy szuper, hogy rendben van, ezt maga mögött tudja hagyni, és el tud indulni, csak azért, mert Isten hívja. Nem mondanánk észszerűnek, és mégis ez történik, mert belül, és nem azért, mert valami rossz, hanem csak mert Isten hív. A jóból a jobbra. Ábrahám elindul. És Ábrahám elindulása, paradigmája, példája, példa története, minden elhívás, elindulás történetnek, a miénknek is. És bár Ábrahám életében talán egyszer volt, de tapasztaljuk visszatekintve talán a hitéletünkre, hogy valójában az ember életében ez nem egyszer történt, hanem újra és újra. Valami megmozdul bennünk Isten iránt, valami felkavarja a benti állóvizet, ami jó, kényelmes és meleg is. És mégis valami megmozdítja, és akkor el kell indulni. Mert megszületik valami vonzódás, valami vágy, és lehet, hogy nem helyet kell változtatni, hanem viszont Istennel. Mert ennek a kapcsolatnak, amit úgy hívunk, hogy hit, nem csak mi vagyunk az alakítói, vagy elsősorban nem mi egyébként, bármennyire is úgy néz ki, hanem ő. És amikor ez a hívás történik, ami talán elementáris erejű, máskor meg valami belső bizsergés, vagy valami, érezzük, hogy valami irányváltás, hogy Isten valahogy máshogy akar bemutatkozni nekünk, mint eddig, akkor az történik, hogy bejön az életünkbe valami, ami végtelenül ismerős, és ami mégis kihívást jelent egyszerre. Végtelenül ismerős, mert Isten jön hozzánk, aki, ha összetörten is, ha sérülten is, ha bűnünktől körülvéve is, vagy bántva is, de ott van mi bennünk, az ő szándéka és akarata szerint. Ő a mi legbelső énünk magvában ott van, ő az élet bennünk, ő a csíra. És akkor, amikor erre a hívásra rátalálunk, ezen keresztül rátalálunk a bennünk ott lévő Istenre, akkor az egy hazatalálás is. De ugyanakkor egy elindulás is, mert másképp mutatkozik meg, mint eddig. És ez az elindulás, ez a kihívás egy picit idegenné is teszi. És nyugtalanító is. És egyszerre az. Egyszerre érezzük, hogy mennünk kell, mert Isten hív. És egyszerre érezzük, hogy otthon vagyunk, és egyszerre azt, hogy ez nyugtalanító is egyúttal. Ez a belső történés felkavarhatja az egész belső világunkat. Ábrahám története ezt a helyváltoztatással írja le, de ahhoz, hogy ez a helyváltoztatás megtörténjen, ahhoz előbb a lélekben kell helyet változtatni az Istennel való kapcsolatunkban, és ennek a motivuma a hívás, és a hívásra adott válasz, ami abból a bizalomból születik meg, hogy minden otthonossága ellenére mégis elindulunk, és minden idegensége ellenére mégis bízunk ebben a szóban. És amikor Ábrahám elindul, akkor valójában a bizalma indul el az Isten felé. hogy majd amit az Isten mutat, ahova őt vezeti, azt az Isten tudja, hogy hol van, és az jó lesz, az jobb lesz. Nem azért lesz jobb, mert zsírosabbak lesznek a legelők, vagy nagyobb harci lovak erejére lehet majd támaszkodni, mint hogy a Zsoltárban olvastuk, és a mi életünkben sem azért lesz jobb, mert egy jobban kialkudott, hogy is mondjam, támogatású álláshoz juthatunk, vagy a kapcsolataink simogatóbbak lesznek, egyáltalán nem biztos, hogy erről van szó. Hanem attól lesz jobb, hogy ráhangolottunk az Isten szavára, és nem álltunk ellent. Nem a körülményeinktől lesz jobb, hanem attól a belső ráhangolódástól, hogy azt tesszük, amit Isten nekünk belülről, amire minket Isten belülről indít. Ábrahám történetében jól látjuk ezt. De ugyanez a bizalomhoz való megérkezés mutatkozik meg az Emmausi tanítványok történetében is, amikor azt látjuk, hogy amikor megtöri a kenyeret, akkor ugye megismerik Jézust, és visszamenőleg látják, hogy nem hevült a szívünk. Hát emlékszel rá, hogy hogy megmozdult a szívünk, amikor ezt vagy azt mondta. Megmozdul a szív. Szabad nekünk erre figyelni. Mert a szívben, vagy 21. századi módon mondhatjuk így is, hogy a lelkünk mélyén, a belső lényegünkben megmozdul az Isten. És mint a hagymás növények most talán többötök kertjében itt tolják föl maguk fölött a földet, és borítják szét ezt a kis kupacot, ami fedi őket, hogy a fényre törjenek. Hát úgy mozdul meg az élet a bensőnkben. Isten hív. Ennek a hívásnak tehát a hatása az, hogy elkezdünk jobban vonzódni hozzá. És miközben otthonosság és kihívás, a bizalmunkat mozgatja meg, hogy elinduljunk felé. Máshogy. De nem test szerint, hanem lélek szerint, és ez a második, amiről szeretnék beszélni. Miért nem érti ezt Nikodémus? Pedig Jézus is erről beszél. Újjászületésről, újonnan kell születnetek. Mi történik kettejük között, ha most egy picit a reflektort oda visszük ehhez a történethez? Akkor azt láthatjuk, hogy eljön éjszaka Jézus, az egy farizeus, és megpróbálja Jézus erejét a saját vitorlájába fogni. Mivel kezdjük? Smúzolással. Tudjuk, hogy Izrael tanítója vagy. Mert különben nem tudtad volna megtenni azokat, amiket véghez vittél, de nem csak, hogy Izrael tanítója vagy, folytatja ugye Nikodémus, hanem tudjuk, hogy csak olyas valaki tehet ilyeneket, akivel Isten van. Hát majdnem, hogy azt mondja, hogy hát látom én, hogy te vagy a Krisztus a megváltó, de hát azért ugye ezt mégse lehet annyira kimondani most, pláne így az elején, meg nem egy farizeus fogja, hanem megpróbálja így becserkészni Jézust, és a szövetségesévé tenni, és hogy hát működjünk együtt. Van az a visszautasíthatatlan ajánlat, amit nehéz elkerülni, de Jézus nem megy bele a csapdába. Melyikünk büszkeségét nem szólítaná meg ez a mondat? Tudom, hogy te akkora hívő vagy. Olyan gyógyulások, érintések történnek a szolgálatod során. Csodálatos az ima életed. Működjünk együtt. Jézus meg azt mondja, hogy hát újjá kell születned, bocs. És akkor Nikodémus rögtön kiesik a smúzolós szerepéből, és elkezd, nem érti, hogy ő mindent megtett azért, hogy jó legyen Jézusnál, és akkor Jézus meg azt mondja neki, hogy bocs, de nem ezen a nem egy pályán mozgunk, újjá kell születned. Nem elég, amit kínálsz. Na és akkor mit is mond Jézus? Hogy nem test szerint, hanem hogy víztől és lélektől. Mert hogy Nikodémus azt próbálja meg, amit mindenki. Az Istent úgy magasztalni, hogy közben földivé tenni. Egy olyan Istent akar Nikodémus, akit majd lehet irányítani, majd lehet vele alkudni, tárgyalni, majd meg lehet egyezni, majd lehet együttműködni úgy, ahogy a Nikodémus gondolja, hogy kéne. Hát, hogy meg is legyen dicsérve, de azért ne is akarjon nagyon kihívásokat megfogalmazni, mert az kényelmetlen. Hát mi is ezt csináljuk. Hogy megmondjuk az Istennek, hogy mit szeretnénk, és kicsit durcásak vagyunk, vagy nagyon, ha az nem jön be. Megmondjuk neki, hogy hogy kéne működnie, ha igazán Isten lenne. Hogy akkor nem kéne, hogy legyen háború, meg szenvedés, meg széttört házasságok, meg beteg gyerekek. Ezt mind meg be tudjuk az Istennek mondani. Hol vagy te olyankor, Uram, amikor? Jézus meg azt mondja, hogy újjá kell születned. Víztől és lélektől. Mert testvérek, és ez a csoda, hogy az Isten nem azért jön a földre, mert mi berángatjuk a földi életünkbe, és úgy akarjuk az Istent, hogy közben nem akarjuk a hatalmát, vagy az uralmát, vagy nem akarjuk, hogy kihívások elé állítson bennünket. Hanem azt akarjuk, hogy ő ugyanolyan legyen, mint mi. És az a fura, hogy ő ezt megteszi, de csak a saját, szabad, szuverén akaratából. Nem azért, mert mi berángatjuk a földbe, vagy lerángatjuk a földre, és megmondjuk neki, hogy hogy kell Istennek lennie. Ide jön a földre, Krisztusban megüresíti magát, mindent fölvállal, a lábmosásig, a kereszthalálig, a sírba tételig, mindent. De úgy, hogy közben megmarad Istennek. És ezt nem lehet tőle elvenni. Újjá kell születni. Lélektől és víztől. Miben? Abban a szemléletben, hogy mi megpróbáljuk az Istent beszuszakolni a mi emberi gondolkodásunk keretei közé, hogy neki hogy kéne lennie. Ő meg azt mondja, hogy figyelj csak ide, bejövök. Nem kell berángatnod, itt vagyok. Csak közben megmaradok Istennek. Ez az, amit... Hogy ezt a mondatnak ezt a második felét is át tudjuk élni, ehhez szükséges az újjászületés. A lélek által. És ez... Talán megtörténik egy nagy elementáris ráismeréssel egyszer az életünkben, hogy Isten úgy kicsi, hogy nagy, és úgy hatalmas, hogy meghal értünk. Egyszer ez valahogy összeáll a kép. És aztán utána többször az életünkben újra és újra meg kell küzdenünk ezzel a gondolattal, ezért a gondolatért. Újra és újra elhív, mint Ábrahámot, újra és újra appellál a bizalmunkra, és újra formál. Hogy újra és újra itt vagyunk ennél a gondolatnál, hogy ráismerjünk a hatalmasban a Parányira, a kereszten értünk meghaló Krisztusban az Isten dicsőségére, hogy tágítsa a nézőpontunkat vele kapcsolatban, hogy úgy lássuk őt, ahogyan ő beszeretne mutatkozni nekünk, és ne csak úgy, ahogyan mi képesek vagyunk megismerni, hanem azon túl, ahogyan ő mutatja, ő adja magát. Hát ez bukásokkal és újrakezdésekkel jár, bűnvallásokkal és ráismerésekkel, félelmekkel és bizalmatlanságokkal Isten iránt, félreismerésekkel, az ő és a saját magunk félreismerésével, tévhitekkel. Ezzel telik el az hívő életünk jó néhány évtizede, hogy megismerjük őt valamilyennek, akkor azt hiszük, hogy most már tudjuk, hogy milyen ő ilyen, fel van címkézve, oké, működik, és akkor nem értjük az életet. És akkor ő így mutatna valami mást, és újra kéri a bizalmunkat, újra kihív, újra elhív, újra azt mondja, hogy figyelj csak, újra kell születned, mert mást akarok neked mutatni, mert a teljesség felé viszlek. Szerintem van három gyakori tévhitünk. Az az, hogy az Isten távoli, és hogy messziről nézi, hogy mi hogy vergődünk az életben. Ennek vannak lágyabb és drasztikusabb változatai. A legrémesebb pillanatokban talán azt érezzük, hogy elhagyott minket, vagy hogy direkt örömét leli a szenvedésünkben, hogy azért, hogy ránk bocsátja itt a halált, a gyászt, a fájdalmat, a szenvedést, a betegséget, a magányt, a nem tudom én micsodát, és aztán nézi. És akkor mi haragszunk, és kétségbe vagyunk esve, és vergődünk. Ez elér minket ez a tévhit, hogy Isten távol van. Van egy olyan tévhitünk is, hogy Isten követel, hogy teljesítenünk kell ahhoz, hogy jók legyünk nála. És akkor mi nekiállunk. Eleget imádkozni, Bibliát olvasni, szolgálni, templomba járni, a munkánkat nagyon pontosan végezni. Hát akkor teljesítünk. Mert ennek a hajcsár Istennek adni kell, hogy kicsit már figyeljen ránk, mert amúgy nagyon rászorulunk a figyelmére. Szóval ez a másik nagy tévhitünk, hogy ő követel. Áldozatot kell neki bemutatni az Ószövetségben. És mi áldozunk. És akkor van a harmadik nagy tévhitünk, hogy elvesz. Hogy neki semmi nem elég. Nem elég, hogy templomba jártunk, imádkoztunk, adakoztunk, példamutató életet éltünk, mégis van betegség, halál, gyász, fájdalom, kétségbeesés, derékban történetek, stb. Tehát neki semmi nem elég, még el is vesz. Olyan, mint a példázatbeli, a talentumos példázatnál az az ember, akire azt mondja az utolsó szolga, hogy hát tudom, hogy kegyetlen vagy, ott is aratsz, ahol nem vetettél. Így azért inkább eldugtam a talentumot. És ilyennek látjuk Istent. És ez is utolér bennünket, ez a tévhit. Hogy neki semmi nem elég. Tanítványok is azt mondják egy ponton, hogy Uram, mi mindent odaadtunk. Ugye a gazdag ifjúnak a végén van ez a kérdésük a tanítványoknak, amikor azt mondja Jézus, hogy a tevének könnyebb a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. És akkor ott megkérdezik, hogy na de hát mi mindenről lemondtunk. Ugye? Akkor nekünk majd menni fog? És mondja Jézus, hogy ami az embernek lehetetlen, de az Istennek lehetséges. Ugye, tehát ezek a tévhiteink vannak, hogy Isten távol van, és nem törődik velünk, hogy követel, és mi nekiállunk teljesíteni, vagy hogy elvesz, és nem elég neki semmi. És valószínű tudnánk még sorolni tévhiteinket, amelyeken keresztül talán egyszer majd megismerjük a valódi Istent, vagy az ő teljességét. De Jézus azt mondja itt a Nikodémus történetben a végén, hogy Isten szerette a világot, és hogy odaadta érte az egyszülött fiát, hogy aki benne hisz, ne legyen elveszett, hanem az örökké valóban legyen, örök élete legyen. És ez az utolsó gondolat, amit ki szeretnék itt fejteni, vagy rámutatni, hogy Isten nem azért hív ki bennünket a jó életünkből, hogy aztán mindent elvegyen, és ebben örömét lelni, hanem mert a jóról a jobbra akar vinni, hanem mert önmagát akarja újra és újra adni, mert nem nyugszik bele abba, hogy nem ismerjük őt eléggé, vagy nem ismerjük őt a maga teljességében neki, az nem megnyugtató, hogy mi valahogy felszínkézve megismertük őt, és akkor onnantól már mi nem akarunk elmozdulni, mert az elég, hanem ő éltetni akar, életet akar. És hát az kockázatos. Na de ki vállalta a kockázatot, kérdezem, ha nem Jézus, aki megüresítette magát, aki ott hagyta azt, hogy ő csak Isten legyen, a háta mögött hagyta, és emberré lett, belejött ennek a múlandó világnak a törvényei közé. És látjuk őt a kereszten, hogy az Isten értünk ott van a kereszten. azért, mert szeret. Azt mondja, azért adja az Isten a fiát ezért a világért, mert úgy szereti azt a világot, hogy odaadja ebbe Jézust. De nem kicsit, vagy félig, vagy részben, hanem totálisan. Mert az Isten szeretete nincs kiporciózva, hogy szeretlek, amíg nem versz meg, vagy szeretlek, amíg te is szeretsz, hanem szeretésként. És hogy azt láthatjuk a szemünk előtt, és erről beszél itt Nikodémusnak Jézus, hogy az Isten nem olyan, aki távol van, és nem olyan, aki követel, és nem olyan, aki elvesz, hanem olyan, aki odaadja önmagát. Hát most is. Hogy magát adja. Nem azért hív el, nem azért appellál a bizalmunkra, nem azért munkálja bennünk a formálódást, mert nem vagyunk jók, hanem mert jobbat akar, azt akarja, hogy őt érzékeljük valahol belül az életünk közepében, minél teljesebben, hogy az az élet, amit ő ad, az tényleg élhessen bennünk. Na és akkor szerintem fontos látnunk, hogy mindez nem azért történik, mert az Isten amúgy valamikor megharagudott ránk, amikor bűnbe estünk, és semmi más nem tudta volna kiengesztelni őt, csak egyedül Krisztus halála. Nyilván egy olyan kulturális környezetben, a zsidóságban, ahol ez elhangzik, ott az áldozat bemutatásokkal próbálják az Istent elérni, és az ő kulturális közegükben ez érthető lehetett, de a mi számunkra nagyon is félreérthető. És nem is erről beszél Jézus, hanem arról, hogy ő szeret. És arról, hogy az ő szeretetében nincsenek adagok, nincsenek porciók, nincsenek elvárások, nincs teljesítményre való meghívás, hanem azt mondja egy másik helyen, Szinte Jánosnál, a szőlőtőnél, hogy maradjatok meg bennem, ennyi. Maradjatok meg bennem. Hogy én és az Atyám egyek vagyunk, és ti is velünk egyek vagytok, és ebbe maradjatok meg. Mert ez elég. Elég benne maradni. Ebben a Krisztusban. És ez nem más, mint megszületni a lélek által. Talán újra és újra. Újra és újra hinni azt, hogy elég nekünk az ő kegyelme. Újra és újra ráérezni arra, hogy nincs jobb az életben, mint ott lenni Jézussal, ahol ő van. Ahogyan ő lépett ki, és üresítette meg önmagát, ugyanígy munkálja bennünk is ezt a tisztaságot, hogy az ő lelkének az edényei legyünk, az ő elhívottai. Ami elsősorban nem abban áll, hogy csinálunk valamit, hanem hogy engedjük, hogy a szél fújjon, ahova akar, és mi engedjük, hogy rajtunk is átáramoljon az Istennek ez a végtelensége és szeretete. És aztán majd a helyzetekben, az akcióban ez kiderül, hogy mit jelent. Hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy törvényeket állítsunk fel, hogy a keresztény embernek hogyan kell viselkedni, és mitől jó keresztény. Persze fontos ezt is tudni, hogy mit mond a törvény, de a lényeg mégiscsak az, hogy ott maradni Krisztusban. Mert ő úgy szerette ezt a világot, az Isten úgy szerette ezt a világot, téged és engem, és azt is, akit mi nem szeretünk, hogy odaadta érte Jézus. Szeretetből, hogy megmaradhassunk mi magunk is ebben a szeretetben. Befejezésül, mire van nekünk ehhez szükségünk? Nikodémus azért tudott valamit, mert az éjszaka csöndjében, a csöndben és abban a nyugalomban, ami éjszaka lenni tud, külső világnak a lecsöndesedése során valahogy jobban lehet hallani érzékelni, ráhangolódni arra belső finom jelenlétre, ahogyan az Isten bennünk van. Szóval amire szükségünk van, az oda menés Jézushoz, a csöndbe, az imádságba. És az a bizalom, hogy megengedjük neki, hogy ő Isten legyen, és hogy nekünk elég, ha emberek lehetünk a Krisztus jelenlétében. Ez nem más, mint az alázat mozdulata, az aláhajlás, a térdre borulás, a kormány átengedésének a mozdulata. Olyan ez, mint amikor, mint hogyha azt képzelnénk magunk elé, hogy megyünk az úton, és áll egy stoppos az út szélén, és stoppol. És hát eldönthetjük, hogy fölvesszük, vagy nem. Ez a stoppos Jézus, aki be akarna szállni az autónkba. Ha egyáltalán fölveszünk ma még stoppost, nem tudom ki mennyire bízik még bennük, akkor általában magunk mellé szoktuk őket ültetni az anyósülésre. És akkor, ha most elképzelnénk azt, hogy Jézus, aki a stoppos, nem az anyósülésre akarna ülni, hanem kedvesen megkérne, hogy adjuk át neki a kormány, és akkor onnantól kezdve ő vezetne. Na hát, szóval erre vagyunk meghívva az életben, és az nekünk jó. Az a fura, hogy ez jó, mert ennek az a vége, amit Jézus itt mond, hogy aki benne hisz, az benne van az örökké valóban. Az nem múlik el. Ha minden el is múlik, aki az Istenben van, az örökké van. Így csináljuk az útjára. És mi eldönthetjük, hogy felvesztük, vagy nem. Akár azt is eldönthetjük, hogy hova ültetjük, de ha van bizalmunk odaültetni őt a kormányhoz, vagy engedni, hogy ő odaüljön, akkor nem csak itt a földi életben lesz nagyszerű navigációnk, hanem ő a múlandóból a múlhatatlanba, a halálból az életbe visz minket, a feltámadásba, az örök életbe, ahol világossá válik, hogy az élet mindennél nagyobb. Úgyhogy menjünk ki a kertekbe, nézzünk körül, nézzük meg, hogy hogy indul az élet, mert bennünk is így indul, ha Jézus vezet, és ő értett.